Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió heti kulturális magazinja. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében megtudhatják, hogy hol láthatnak Budapesten Monet és Gauguin képeket. Kertész Imre utolsó interjúját közölte az amerikai The Paris Review című irodalmi folyóirat legújabb száma. A 83 éves Nobel-díjas író a Parkinson-kor utolsó stádiumával küzd. Olá András összefoglalója.
Az Auschwitzot is megjárt Kertész Imre, aki első regényével a sorstalansággal vált ismerté, Luisa Zilinszky 14 oldalas interjújában elmondta, anélkül ábrázolta a holokausztot, hogy műve a borzalmak rút irodalma lett volna, ehelyett a történelem emberi arcának ábrázolására tett kísérletet. Az MTI beszámolója szerint a Nobel-díjas író felidézte, eleinte nem tudott mit kezdeni a haláltáborban eltöltött egy év tapasztalataival, így időbe telt, míg elsajátította az írás alapjait. Mint mondta, 24 éves korában érezte meg először, hogy íróvá vált. Arról is beszélt, hogy a sorstalanság megírásának 13 éve alatt a kommunizmus elnyomó légkörében titkolnia kellett munkáját. Célja az volt, hogy a totalitárius rendszeren belüli létformát és élettapasztalatot vizsgálja. Mint mondta, azért is lett főhőse egy fiatal fiú, mert a diktatúra mindenkit a tudatlanság és a tehetetlenség gyermekszerű állapotában tart. Kertész Imre úgy fogalmaz, a diktatúra világa idegen volt számára, amelybe az ember minden nap a megkönnyebbülés reménye nélkül tért vissza. Ez igaz volt a sztálinista Magyarországra, de még inkább a nemzeti szocializmus idején, mivel a náci rendszer olyan hatékonyan működött, hogy a legtöbb embernek esélye sem volt megérteni az általa átélt eseményeket. A tapasztalatom volt az az ár, amit megfizettem azért, hogy bekerültem az irodalomba, összegezte gondolatait Kertész Imre a The Paris Review számára adott interjúban. Olá András, Inforádió, 88,1.
A hallgatás és elhallgatás évei a magyar irodalomban alcímmel az 1960-as és 80-as évek eseményeit dolgozzák fel és értékelik a 2013-as tokaji írótábor résztvevői. Az augusztus 14-e és 16-a között csaknem 300 írót vendégül látó rendezvényről Olá András kérdezte Szent Mártoni Jánost, a Magyar Írószövetség és a tokaji írótábor kuratóriumának elnökét.
Az előző év tematikáját folytatjuk, hiszen már akkor láttuk, hogy olyan óriási időszakot próbálunk felülelni, amely ugye nem fér bele egy háromnapos tábor kereteiben, még a kérdésfeltevések szintjén sem. Ezért az idén, ugye körülbelül a 60-as évek közepétől folytatjuk a munkát, ahogy a 80-as évek közepéig, hiszen a kuratórium legutóbbi megbeszélésén azt tűzte ki célul, hogy a következő évi írótában, vagyis a 2014-edik fogja valójában befejezni ezt a munkát, ezt a történetet, olyan munkacímmel, hogy a rendszerváltási szellemi előkészületei. Tehát most az idén a 60-as, 70-es, 80-as évek kerülnek vizsgálat alá, és hát itt is számtalan olyan határon túli és anyaországi kulturális költői műhelynek a küzdelmeit próbáljuk megvilágítani, amelyek egyrészt mindenképpen szóra érdemesek, és arra, hogy fennmaradjanak az időben a közös emlékezetben, de ugyanúgy fogunk olyan részletkérdéseket is érinteni, mint például a könyvtári selejtezések, vagy betiltott folyóiratok, vagy a József Attila kör, illetve vannak elődje a fiatal írók, József Attila körének az indulása, a lakiteleki találkozók, a különböző költői műhelyeknek a küzdelmei, gondolunk itt a kilencek vagy a hetek alkotói csoportoknak a munkájára, a régi mozgóvilág betiltására, tehát számtalan dolgot tudnék még sorolni ezzel kapcsolatban.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kik azok az írók, költők, művészemberek, akik számára fontos, hogy ellátogassanak a tokaji írótáborba?
Voltak éppen a tokaji írótábor nyitott, körülbelül 200-300 író sereglik össze határon innen és túl. Nem mondani konkrét neveket, hogy kiket várunk oda. Legalább 40 előadónk lesz. Elég színes előadói kört állítottunk össze. Maga a témának a sokszínűsége is természetesen arra ösztönöz minket, hogy az előadói névsor is színes legyen. Bízom a színvonalban, hiszen tavaly is nagyon színvonalas írótábort sikerült lebonyolítani. Én biztos vagyok abban, hogy ezt a színvonalat is, ezt a szakmaiságot az idén is képviselni fogjuk.
Meddig lehet jelentkezni az idei írótáborba?
A tokaji írótábor honlapján keresztül is lehet jelentkezni, július 13-áig.
Szent Mártoni Jánost a tokaji írótábor kuratóriumának elnökét hallották. A francia és a magyar impressionizmus és posztimpressionizmus legszebb alkotásaiból válogat a Magyar Nemzeti Galéria Monet, Gauguin, Színyei Merse, Ripple Rónai című kiállítása, amely október közepéig lesz látható a Budavári Palotában. A kiállításról Olá András kérdezte dr. Gergely Mariant, a kiállítás egyik kurátorát.
A A Jeruzsálemi Izrael Múzeum impresszionista és posztimpresszionista anyaga lehetőség nyílt arra, hogy Budapesten bemutatásra kerüljön, és a főigazgató úr azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy egy olyan komplex kiállítás keretében mutassuk be ezt a válogatott anyagot, amelyben a magyar impresszionizmus vagy a magyar plener törekvések párhuzamosan mutatkozzanak meg a legjobb és legnevesebb magyar művészek alkotásainak bemutatásával. Nem volt egy könnyű feladat, hisz tudjuk, hogy a francia impresszionizmus közvetlenül nem hatott a magyar művészetre, illetve közvetetten akár München és német közvetítéssel került Magyarországra, és csak a posztimpresszionizmus az az időszak már a század végén, illetve a 20. század elején, amikor a művészek már közvetlen kapcsolatba kerültek Párizzsal és a francia alkotókkal, de így is ebben a térben elrendezve nagyon sok olyan stilisztikai, motivumbeli hasonlóság figyelhető meg, amely még minket is meglepett.
Miben érhetők tetten ezek a párhuzamok, és hogyan mutatják be ezeket a kiállításon?
Arra törekedtünk, hogy a francia impresszionizmus kibontakozása, kiteljesedése és végül is meghaladása a posztimpresszionizmus által egy lineális vonulatban kronológikusan önállóan is megragadható legyen, ezért a kiállítás egyik oldalán vezettük végig a francia anyagot, ezzel párhuzamosan vele szemben lévő oldalon pedig a magyar művészek munkáit csoportosítottuk úgy, hogy azokat a nagyobb csomópontokat emeltük ki, amelyek a plener törekvések és az impresszionista kezdeményezések szempontjából fontos művészeti csoportosulásokat vagy egyéni teljesítményeket mutat be. Így módon lehetőség nyílik arra, hogy a magyar vonulatot is önállóan megtekintsék, a francia művészek alkotásaiban is megtalálják azokat az impresszionista elemeket, amelyek jellemzőek erre az irányzatra, de ugyanakkor egymással szemben nézve az egyes művészek alkotóit pedig lehetőség nyíljon összehasonlításra. Például rögtön a kiállítás bejáratánál egymás mellé helyeztük Monet Virágzó szilvafák című munkáját és Szinnyei Merse Virágzó almafáját, és kiválóan működnek együtt, és lehet látni, hogy hasonló inspirációk érték a művészeket, és hasonló szándékkal próbálták megragadni a természetnek és a természetben működő fényviszonyoknak a festői lehetőségeit.
Dr. Gergely Marian kurátort hallották. Több mint 70 szereplő, 20 tagú zenekar várja az érdeklődőket a megújult Margit-szigeti szabadtéri színpad Csini Baba ős bemutatóján. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Xell Attila rendezőt.
Megkerestük ennek a nagyon sikeres Timár Péter által kitűnően megrendezett filmnek az eredeti szövegének az íróját. Márton Gyulának hívják, ő egy filmgyári, egy dramaturg filmrendező, és az ő szövegkönyve alapján húztuk össze Forgács Péterrel ennek a darabnak színpadi adaptációját, ami nem próbál hasonlítani a filmre, színdarab próbál lenni. Érdekes hangulat volt a magyar kultúrtörténetben, amikor úgy döntött az akkori vezetés, hogy pár évvel 56 után engednek annyit a Szelepen, hogy lesz egy nagy népi önmegmutatás. Lesz egy Ki mit tud, ahol az emberek felléphetnek, kitörhetnek, és az emberek ezt borzasztó lelkesedéssel fogadták, hogy valóban azt látták-e meg benne, hogy nyugatra lehet menni, és esetleg onnan meg lehet lépni külföldre vagy hasonlók, azt nem tudom, de egy biztos, hogy az önkifejezés, mint emberi cselekvés meghatározó, hát az nagyon előjött az emberekbe, és mindenki megpróbálta valahogy elindulni, és hát óriási nézettsége volt.
És ez a kiinduló pontja a darabnak, hogy mindenki a Ki mit tudra készül, és mindenki
készül. Ez a fő szándék mindenkinek, hogy valahogy ott legyen. Hogy emlékezzenek a nézők esetleg a film alapján a karakterekre, a főhősünknek Attilának van egy olyan érdekes helyzete, hogy szerelmes egy lányba, aki évek óta Amerikába él, és leveleket írogat nekik, és kap is leveleket a lánytól, csak mindig fel vannak bontva ezek a levelek, egyebek, aztán később kiderül, hogy ez miért van így. Simon Báról szól még a tömbházmesterről, aki a hierarchikus lépcsőfokok legalján áll, de aki azonban nagyon lelkesen és nagyon-nagyon akkurátusan végzi állásos vagy állástalan tevékenységét. Minden esetre az ő története például a fiával éleződik ki, ott a fiú unja meg az egészet és szakít az apai úttal. Mutatja háttérkaraktereit ennek a kornak, néhány emblematikus figuráját, és még valamit, ezeket a slágereket, amikkel dolgoztunk. Az első pillanattól kezdve tudtam, benne volt a filmben, mert a szüleim énekelték. Tehát ezek olyan slágerek, hogy meg fogják hallani a kedves nézők, hogy hát nincs köztük olyan, amit ne ismerne valaki.
Rengetegen szerepelnek az előadásban, táncosokkal, zenészekkel együtt hány szereplő lesz a színpadon?
Legutóbb 73-at számoltam összességében. Nagyon szép zenekarunk van, 24-28 fős, gyakorlatilag bármit képesek előadni ebben a felállásban. Csilló István és Bíró Péter vezényel, az adott autentikus módon, tehát ahogy ez akkor elhangzott, azon a módon játsszuk.
Milyen látványvilággal idézik meg a 60-as éveket a Margit-szigeti szabadtéri színpadon?
Bátonyi György kollégám munkáját dicséri a díszlet, és Baracsi Orsolyáit a jelmez. A jelmezen teljesen követtük ezt a kort. Tehát próbáltuk elővenni azokat a kultikus tárgyakat is, a kék munkaköpenytől a svejtősapkáig, az tisztpulóver egyebek, erre a korra jellemzőek voltak. Picit talán szebb a díszlet, mint ahogyan valójában lehetett, mert nem a nyomorát, nem a fájdalmát akartuk mi ennek a kornak mutogatni, az emberi dolgait, azokat a dolgokat, amik mindig ugyanazok, a szerelem, a zene szeretete, a tehetség. Minden kornak megvan a szépsége, mi ezt kerestük.
Xell Attila rendezőt hallották. A Gru című animációs film második része, Velencei Bevándorlók Fesztivál díjas szerelmi története és Sandra Bullock legújabb akcióvígjátéka is a héten debütált a magyar mozikban. A film bemutatókról Ola András összefoglalóját hallják.
A legnagyobb érdeklődést a gyermekes családok körében valószínűleg a Gru 2 című animációs film fogja kiváltani a heti mozi premierek közül, amelyben az egykori főgonosz a kertvárosi békés családapa szerepkörében talál új életcélt.
Jó étedik! Jó ét, Margó! Jó ét, Ágnes! Soha ne nőj fel!
Az idil azonban nem sokáig maradhat meg, Gru segítségét ugyanis egy szupertitkos szervezet kéri a következő főgonosz kézre kerítése érdekében. A nem túl erős történetet ezúttal is szórakoztató poénok támogatják meg, amiben a Grút segítő kis vicces minyonok lassan már átveszik a főszerepet.
Matuzai unoiro paida?
A művészfilmek kedvelői számára a Lány és a Költő című olasz-francia filmdráma nyújthat elmélyült kikapcsolódást. Lee, a fiatal lány, Európába érkezése után le kell dolgozza utazása költségeit. Egy velencei kávézó pincérnőjeként megismerkedik egy helyi halásszal, aki bevándorló múltja miatt átérzi a magányos lány kirekesztettségét. Kettejük viszonyát a helyi közösség nem nézi jó szemmel, a Velencei Filmfesztivál zsűrije viszont 2011-ben Laterna Magica díjjal jutott. Az alkotást.
Uram, nem értem, én vagyok itt a legeredményesebb ügynök.
Jó vagy, de az itt kevés. A többiek mind utának.
A könnyedebb szórakozás iránt érdeklődőknek a Sandra Bullock és Melissa McCarthy főszereplésével készült Női szervek című akcióvígjáték nyújthat üdítő pillanatokat. Az FBI rendmániás ügynöknője Boston legtrehányabb rendőrnőjével kell, hogy párban dolgozzon egy könyörtelen kábítószer mafiózó kézre kerítésekor, de a főgonosz nyakon csípése előtt a két közegnek mulattató szituációkon keresztül kell csapattá érniük. Szintén a héten mutatják be a mozik Terence Stamp és Vanessa Redgrave főszereplésével a Dal Marionnak című angol vígjátékot, amely egy popszámokat feldolgozó idősek kórusán belül mutat be egy családi drámát. Emellett a Toszkán szépség című olasz vígjáték is a héten debütál a művészmozikban, amely egy család felbomlásának és egymásra találásának három évtizeden átívelő megható történetét meséli el. Olá András, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.